Szervusztok ismét, itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok itt a Rádió Cafén, illetve egyelőre egy személyben, Ács Gábor vagyok, de majd érkezik vendégem, hogy újra csak hasznos utazási információkkal láthassunk el benneteket, sikerült meggyőzni Zoller Andi kollégámat, akit a Rádió Café hallgatók jól ismerhetnek, hírolvasóként, hírszerkesztőként is, de elég több műsor is az ő keze nyomát viseli, mert szerkesztőként is dolgozik nálunk, viszont kicsit nógatni kellett, hogy bevállalja, miután sokat beszélgettünk utazásokról, és kiderült, hogy nagyon sok hasznos infóval tud szolgálni. Olyan részeiről is Olaszországnak, ahol mondjuk én, illetve a stáb többi tagja esetleg nem járt. A másik fele pedig, hogy Velencével kapcsolatosan, amelyről volt szó a műsorban, de bizonytalanok voltunk, és több kérdést is kaptunk, hogy hogy működik, mert a magyar sajtóban időről időről megjelennek a hírek, hogy ez a belépő díj, meg ennek a beszedése, ez mekkora káoszt okoz. Andi éppen akkor jártott, amikor ezt bevezették, illetve az első napokban, amikor idén ismét csak fizetni kellett, kicsit változó rendszerben, úgyhogy ezzel kapcsolatban is vannak tapasztalatai a műsor második, hosszabb felében, tehát majd az ő élményeivel jövünk sok-sok hasznos infóval a Gardató környékéről, Verona magasságából, meg hát Velence is szóba kerül az ottani okosságok, parkolásról, megközelítésről, a belépődíjról és hasonlókról. Viszont az élet zajlik, és egy csomó izgalmas és érdekes történet hír van. Egy kicsit próbálok ezek mögé nézni, és plusz háttérinformációkat is tenni ezek mögé, illetve választottam négyet gyorsan, amit érdemes elmondani még itt a műsor elején. Ezek között van egy új múzeum, lehet, hogy elsőre nem tűnik izgalmasnak, de nem akármilyen múzeumról lesz szó. Egy érdekes repjegy, vadászat eredménye, a nagy ugrások, és hogy még Barcelonába is meglepően olcsón lehet időnként eljutni. Aztán volt nagy kör a magyar sajtóban azzal kapcsolatosan, hogy a balatoni körvasút már sínre kerül. Színes, szagos írások jelentek meg arról, hogy hamarosan körbe lehet vonatozni a Balatont, és hogy ez milyen menő lesz, turista szemszögből is. A Flixbus pedig egy 10 eurós nagy repjegy akcióról adott ki közleményt, egy kicsit emögé is benézek, vagy benézünk, úgyhogy a műsor első felében ezek a témák. Az egyiptomi múzeum, amire céloztam, mert hogy egyiptomi múzeumról van szó, az a világ egyik legnagyobb múzeuma lesz, ha nem a legnagyobb. Sőt, már a jövő időt nem is kell, hogy használjam, mert végre megnyitott. Ilyen sokáig nem dolgoztak talán egyetlen múzeumon sem, mert hogy még valamikor a 70-es években jelentették be, hogy az egyiptomi ókori kultúrának szentelve egy hatalmas múzeumot hoznak létre, nagyon sokan várták, és hát nézegetve a kommentárokat, nagyon sokan halasztottak már el utazásokat amiatt, mert már voltak bejelentett időpontok, hogy mikor nyithat meg ez a hatalmas múzeum, de mindig halasztották. Most úgy tűnik, hogy ennek vége, és megnyitott. A New York Times újságírói például megnézték. Oké, hogy a talán legizgalmasabb része a Tutanhamon és kincsei az még nincs kész, de mondjuk a nagy része már látogatható, maga az épület is monumentális, és bevittek hatalmas szobrokat is a városból, a második Ramszesz fáraónak például az elképesztően nagy méretű szobrát. Hát ott tényleg az emberek, a valós emberek a bokájáig sem érnek egészen konkrétan. A lényeg tehát az, hogy idéglenesen és majdnem teljes kínálattal vége valahára megnyitott a nagy egyiptomi múzeum közel a gízai nagy piramishoz. A New York Times-os beszámolóban lehet olvasni, hogy nem számítanak rá az emberek, mert a belép, ha jól értem, akkor a belépés, belépőhely környékéről nem látszik, de a múzeumban fölfele haladva egyszer csak valamelyik emeleten a második, harmadik környéken egy ablakból egyszer csak föltűnik a gízai piramis fantasztikus kilátással rá, de ez csak egy dolog. Frissebb hír annál ez, hogy ehhez képest, hogy megnyitott, majdnem teljes kollekciójával, a nagy egyiptomi múzeum az az, hogy most be is zárják, tehát ha valaki véletlenül ezt most meghallja, és rögtön meg akarná nézni, és utazást szervez, akkor ne rohanjon annyira. Eleve talán pont a június-július időszak, amikor iszonyatosan meleg van, meg még ezt mondjuk eltart, oké, szeptemberig az nem annyira kedvező egy egyiptomi utazásra, de június 15-én újra bezárják, de csak azért, hogy a végső simításokat elvégezzék, és hogy július 5-én, a tervek szerint július 5-én már teljes valójában a mindennel, amit terveztek, megnyithasson, és akkora fognak majd nagy csinnadrat a keretében politikusok mindenki jelenlétében a megnyitásra, akkor fog a megnyitásra sor kerülni. Akkor a sajtó is nyilván tele lesz majd vele, de hogyha valaki ennek elébe akar menni, akár jegyvétellel, akár utazásszervezéssel, én most úgy gondolom, átfutva az összes helyi ezzel kapcsolatos információt, hogy őszre már bátran lehet szervezni, tehát akár jegyeket is venni. Szerencsére Kairóba, illetve pont egészen konkrétan a Gízához közeli másodlagos reptérre van járat, de hogyha valaki mondjuk a tengerparti csobbanás környékéről bevállalva egy hosszabb zögykörödős utazást szeretne elmenni és megnézni a piramisokat, illetve a kairói múzeumokat, mindenek előtt a vadonatúj nagy egyiptomi múzeumot, mindkét nyaraló helyről, tehát Sharm el-Sheikhről és Hurgadából is rengeteg szervező cég kínál egynapos utazásokat, és akkor ezeket meg lehet nézni. A probléma talán csak az, hogy ez a múzeum akkora, hogy itt azért sok-sok órát el lehet tölteni, és azt még nem tudom, hogy ezeket a kirándulásokat hogy alakítják át. Eddig azért az volt a rendszer, hogy hajnalban, sőt, inkább éjjel közepén, éjjel 2-3 körül elindultak a kis buszok, illetve a nagy buszok, és 7-8 óra az ögykörödés, szerintem mindkét nyaralóhelyről nagyjából hasonló idő alatt lehet eljutni Egyiptomba. A programban szerepel Kairóba, és a programban szerepel a városi múzeum mellett nyilván a piramisok, majd pedig este felé haza, és majdnem egy 24 órás programmal az éjszaka közepén visszaérkezés a nyaralóhelyre. Hogy ezt vállaljuk-e vagy nem, ez egy egyéni döntés. Ha valaki egyenesen menne, akkor lehet Kairóba is utazni, tehát ez megoldott, ez nem probléma. A Sharm el-Sheikhi járat az nyáron szünetel, de novembertől ismét lesz, és egyébként érdekes módon a Hurgadaira vannak egészen kedvező áru jegyek jövő térre, már most így előre foglalva, és miközben a Sharm el-Sheikhet egész magasra árazza a Wizz Air, hogyha valaki Egyiptomba készül, de mondom, Kairóba is lehet menni egészen baráti áron, mert egy fantasztikus látnivalónak a világ egyik csodájának ígérkezik ez a múzeum, mondom, amit azon poénkodnak sokan a hírlapokban, hogy tovább tartott megépít, mint magát a gízai nagypiramist, ami 21 néhány évig készült, de most már úgy tűnik, hogy kész lesz. Ez tehát az egyik fontos és érdekes információ. Ha valaki Egyiptomban jár, vagy Egyiptomon gondolkodik, akkor szerintem mindenképpen érdemes Kairót, illetve az új múzeumot is útba ejteni. A második. Gyorsan csak a repjegy. Azért Barcelonát emelem ki, mert most éppen annál tapasztaltam. Viszonylag drága útvonal és elég ritkán alapáras 10-15 ezer forintos jegyek általában már jók. Nyáron és hétvégén sokkal drágábbak a jegyek, de most látszik egyébként, hogy last minute-ben, ami nyilván nem az utolsó egy-két nap, hanem az utolsó hónap, 2-3 héttől nagyjából egy-másfél hónapig terjed, ott vannak hirtelen nagy áresések. És a Ryanair jegyárainak az ugrálásáról már többször is beszélgettünk itt a műsorban. És tényleg érdekes, hogy a 30-40-50 eurós jegyek néha egyetlen egy mozdulattal, egyetlen egy lépésben esnek le alapárra, ami útvonaltól függően lehet 16,99, 19,99 vagy 21,99, tehát Barcelonában éppen forintban nézve 8700 valahány forintra megjelentek májusra. Általában a hétfő és a szerdai napokon, de néha más napokon is hirtelen eltűnnek, hogyha megveszik, akkor rögtön 15-20 ezer forintra mennek föl, ami szintén nem egy hatalmas összeg, de amikor 10 ezer alatt meg lehet venni, az egy család büdzséje szempontjából már azért változás lehet. Ez természetesen most iskolai időszak, és csak Barcelonát emeltem ki, de gyakorlatilag az összes útvonalon ez van, hogy utolsó pillanatok felé közeledve egy hirtelen mozdulattal a rendszer, hogyha nincsen megfelelő fogyás, akkor lerántja alapárra, és nem 2-3 eurónként lépcsővetesen csökken az ár, hanem egyszer csak hirtelen, úgyhogy néhány naponta érdemes megnézni, és ha valaki rugalmas időpontokkal tud utazni, akkor ezek közül bizony tud válogatni. Hamarosan, és erre én is kíváncsi vagyok, miután a júniusi nagy esemény az, hogy a nyaralójáratok indulnak, június 1-től már a Ryanairnél, ezeknél is elindult az árcsökkenés, de most azért a Görög-szigetekre, például még a 15 000-20 000 forint környéki jegyek, jegyárak jellemzőek, A pünkösd is itt bekavar, mert ott lesz június első felében, pünköstre már lehet menni a nyaralójáratokra, mert hogy ugye azok már elindulnak elsőjén, és a következő hétvége lesz a hosszú pünkösdi hétvége, tehát lehet Görög-szigeteket tervezni, nyilván ott drágábbak, ott többen foglalnak, azok nem fognak lemenni alapára, de még talán 20 000 forint alá sem, de a környéken valószínűleg lesznek jó árak, és mostantól érdemes figyelni. Balatoni körvasút, miután annyi szép és jó jelent meg a magyar sajtóban arról, hogy körbe lehet majd vonatozni a Balatont, megnéztem, hogy mi a hírnek az alapja. Igazából csak annyi, hogy a területfejlesztési miniszter Navracsics Tibor egy nyúlfarknyi videóban közölte, hogy sikerült kilobbizni 7,5 milliárd forintot a tervezésére, ennek, illetve a Balaton északi partján futó vasútvonalnak a villamosítására, most Füredig villamosított, és onnan Tapolcáig nem, tehát a tervezésére a további villamosításnak, valamint a körvasút, a balatoni körvasút projektnek a tervezésére rendelkezésre áll ennyi pénz. Ennyi a hír, semmivel sem több, nem tudjuk, hogy mire elég, lehet, hogy megtervezik és nem mennek tovább, erről fogalmunk nem lehet. Mit kell csinálni, azt azért érdemes akkor ide bigyeszteni, hol nincsen sín a Balaton környékén, hát van egy terület, Badacsonynál elkanyarodik és fölmegy Tapolcára, majd Edericsnél visszajön, ott szépen a 71-es út mellett elvileg majdnem nyílegyenesen végig lehet nevezetni a vágányokat és levágni ezt a kanyar, de hát nem véletlenül nem arra ment eddig sem, ott egy kicsit problémás a talaj, természetvédelmi ügyek is fölmerülhetnek, tőzeges, nem olyan egyszerű, még egy sima vágányfektetés sem ott, de ott elvileg egy 7-8 kilométeres szakasz, vagy max. 10 kilométeres szakasz, ha jól emlékszem, azt az átvágást meg lehetne csinálni. Gondolom a tervezés arra vonatkozik, hogy ezt megvizsgálják, hogy ez mennyibe kerülne, és van-e értelme. Utána a másik szakasz, ahol nem a parton megy a vágány, az a Balaton keleti medencében, Balatonaliga és Akaratja között van, ahol eltávolodik, illetve ahol a déli és az északi vonal elég távol Szabadbattyánnál ér össze, de Csajág és Lepsény között van egy vasútvonal, ami már nincsen forgalom és elég lepusztult állapotban van. Annak a felújításával meg egy delta vágánnyal Csajágon lehetne körbe vonatozni, illetve nyilván lehetne fektetni síneket a Balaton partján is, közúttal szintén párhuzamosan, bár ott azért üdülővezetek vannak, ott kicsit beljebb kéne vinni. Gondolom, hogy majd ezt megvizsgálják, de nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk még attól, hogy körbe lehessen, és mondjuk kulturált körülmények között a Balatont vonatozni. Én azzal kapcsolatosan is egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy van-e ennek értelme, mert hogy turisták szempontjából hasonlítgatták a kettes villamoshoz Budapesten, a gyönyörű látnivalóval a Dunaparton közlekedik, csak hogy a vonat az északi parton valóban sok helyen szép kilátást nyújt, és a part közelében halad, de mondjuk a déli parton gyakorlatilag sehol, tehát körülbelül egy kilométeres szakasz van Bélatelep és Fonyót között, ahol lemegy a partra, és gyönyörű kilátás van valóban a Tanúhegyekre, az egy szuper rész, ott én is mindig fölpattanom, és megyek az ablakhoz, és nézem, és rohanok, és ez tök fontos. De mondjuk ez egyetlen egy hely. Úgyhogy csak azért, hogy utazgassunk körbe, meg hogy kilátást nézzünk, nem tudom, van egyáltalán értelme, az utazási igények nem erről szólnak, hogy pont a kört utazgassák végig az emberek. Na, erről tehát csak ennyit, egyelőre pénz van arra, hogy ezt megtervezzék, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. És akkor, amit még gyorsan ígértem, az a Flixbusznak a 10 eurós akciója, csak nagyon gyorsan, külön sajtóközleményt adtak ki, hogy elhozták ezt Magyarországra is. A viszonylag rövidebb útvonalakra ér a 10 eurós, a hosszabbakra a 20 eurós, május 12-től indul, és hát Bécset és környékét néztem, valóban megjelentek 9,99. De hát eddig meg 11,99 volt az alja, tehát egészen minimális a változás ahhoz képest, amiket adtak, de a jó hír az, hogy a reptér, a bécsi reptér, hogyha valaki onnan akar repülni, annak a megközelítésre nyilván ezek a Flixbusz járatok kiváló lehetőséget nyújtanak, viszont ahhoz képest, hogy Bécsnél közelebb van, oda szoktak a jegyárak magasabbak lenni. Ez a 9,99, ez a reptér járatokra is, egy részükre természetesen érvényes, tehát ha valaki olyan célállomásra akar utazni, ami Pestről nem elérhető, vagy mondjuk nagyon rossz a menetrend, és Bécsből tervez indulást, jó esetben májustól ennek az akciónak a keretében mindössze 10 eurót kell rászámolni ahhoz, hogy Bécsből is repülni lehessen. Valószínűleg egész egyszerűen a fogyás ezt indokolta, hogy kicsit lejjebb vigyék az árakat, és akkor kerítettek hozzá egy marketing akciót, de valóban vannak ennyiért, tehát ezt elvileg föl lehet használni, ki lehet használni, érdemes megnézni, hogyha utazunk. No, annyit akkor első körben és a másodikban utazunk természetesen Olaszországban, északra, Velence, Verona és a Garda-tó, úgyhogy Szoller Andival folytatjuk néhány perc múlva.